szövetségben az apostolok és az evangéliumok sem rendelik külön ünnepelni ezt az eseményt, és hogy ez összekapcsolódik egy más kultúrkörből, vagy más alapokból táplálkozó ünnepen. Ilyen módon a döntően kívülállók számára ez a szeretet ünnepe, és nyilvánvalóan valamilyen módon ez kapcsolódik a isteni szeretethez is, és egy fajta módon ugye mi is ehhez kapcsolódva ezt az ünnepet és azt a nagy világtörténelmi esemény ünnepeljük, ami Jézus Krisztusnak a földre jövetelében öltött testet, és ugye ez egy nagy fordulópont kezdete volt. Így a mai témánk az a megjelent kegyelem és igazság, és ehhez a témához szeretném, hogyha most itt gondolatokat gyűjtenénk Isten igéjéből, és van egy kijelölt igeszakasz is, aminek alapján majd esetleg elkalandozhatunk más igazságokhoz, más ige részekhez is. Kezdjük meg imádsággal, kérjünk áldást az összegyülekezésünk. Urunk Istenünk, hálás a mi szívünk, hogy ezen a mai napon itt összejöhettünk, és Te előtted lehetünk közösségben egymással is. Arra kérünk, hogy Te áld meg ezt az alkalmat, Te gazdagíts meg itt bennünket, nyisd meg a szíveinket, hogy a Te igéd az gyümölcsöt tudjon teremni a mi életünkbe, hiszen erre vagyunk rendelve. Istenünk, kívánkozunk a Te szent lelked után, hogy betöltse a mi szívünket, hogy a Szentlélek uralma alatt tudjunk létezni, élni, dönteni. És arra vágyunk most, hogy most is tudjunk olyan nyitott szívvel előtted itt megállni, hogy add a Te szent lelkedet nekünk. Kérünk, hogy védj most hatalmat és uralmat bennünk, irányítsd a gondolatainkat, irányítsd a beszélgetésünket, a beszédünket neked tetsző módon. Amen. Nos, tehát az ige szakasz, amit felolvasunk, az a János evangélium első fejezetében található. A János evangélium első fejezetéből a 14. verstől a 18. versig olvassuk fel az igénket. Ugye azt már tapasztaltuk, hogy itt az imaóra alatt is, hogy döntően elég sokszor János leveléből volt a felolvasás, és valahogy én azt érzem, hogy annyira mély és annyira bensőséges Jánosnak a kifejezés módja, hogy egyszerűen nehéz bármit is hozzátenni ahhoz a mély szintű ihletettséghez, amivel ő megnyilvánul, amikor bármilyen dologról megszólal a leveleiben vagy az evangéliumában. És nyilvánvalóan vannak leíró részek az evangéliumban, de akkor, amikor valaminek a mélyéről nyilatkoztat ki János, akkor egyszerűen ott nem lehet hozzátenni különösebben, mert annyira mélyről beszél, hogy ott mindenki elnémul. Annyira Isten bemutatta azt is, beengedett minket, hogy ő volt az, aki Jézus kebelére hajolt, ugye a három szeretett tanítvány, a három kiválasztott tanítvány, akit mindenhová vitt, különleges esetekben Jézus az egyik ő volt. Tehát nem csoda az, hogy Isten abba a kegyelembe részesít minket, hogy ő ilyen módon, ilyen mélyen, ilyen melegen, ilyen bensőségesen nyilatkoztatja ki a mi Istenünket. És hát ez a rész is, amit most felolvasunk, most ezt mindezt azért mondtam el, hogy ez is annyira telve van, annyira nincs benne felesleges szó, vagy felesleges kifejezés, hogy tényleg az ember csak meghajol, amikor olvassa ezt a részt, és nekem egyébként az a kedvencem az 1-től a 18-ig ez a szakasz. De ugye rajtunk múlik az, és Istenem, hogy most tudunk-e valamit kihozni, vagy valamivel táplálni egymást, önmagunkat, és hogy bizakodva Isten áldásába kezdjük el olvasni ezt a részt. Tehát a 14. verstől így hangzik itt Isten igéje. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Miről van itt szó? Milyen körülmények övezik ezt a ige testé lételét? Ugye van egy világ, ami nélkülözi mindaddig, amíg megjelenik az ige, az ő jelenlétét. Ez a világ, ez egy nagy bajban van. Egy olyan bajban, ami egy ilyen eléggé elrejtett baj, hiszen az élet vitelüket az emberek, azok tudják folytatni, anélkül is, hogy tudatosodna bennük ez a baj, hiszen ez nem látható, ez egy elrejtett, mégis mélyből fakadó baj. És ez, hogy ilyen elrejtett és nem nyilvánvaló egyeseknek és az egyéneknek a számára sem, az a mélyben való gyöker ennek a bajnak, ez még tetézi is a bajt. És az, hogy egyesek, az egyének, akik léteznek, akik élik az életüket ebben az embervilágban, azok magukban milyen mélységben hordozzák ezt a bajt, az nem nyilvánvaló az egyiknek a másik számára. Így vita tárgyát képezi az is, hogy ki mennyire mélyen van ebben a bajban, ki mennyire van távol attól a gyógyulástól, amire szüksége lenne erre a bajára. És ebben a világban jelenik meg az, aki alkotta ezeket az élő lényeket, ezeket az embereket. És azt mondja, hogy ítéljétek meg, hogy én vagyok-e valóban ennek a teremtett világnak az ura, vagy csak valamilyen beszélő, jókat mondó, egy másik ember vagyok közületek. És ha előbb megnézzük, ha előző versekben van egy ellentmondás, amikor is a 9.-10. versben azt olvassuk, hogy az ige, az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert. Utána pedig azt olvassuk, hogy a világ nem ismerte meg őt. Tehát azt mondja, hogy megvilágosít minden embert, de mégsem, milyen ez a megvilágosítás, hogy mégsem ismerik meg az minden ember, mégsem ismeri meg őt. Ugye a világot az a teljességet mutatja, tehát mégsem ismerik meg őt. És azt mondja, hogy az övéi nem fogadták be őt. És utána azt mondja, hogy akik pedig befogadták, azok, akkor azt írja az ige, hogy egy különleges helyzetet nyernek Istentől. Tehát megvilágosít minden embert, nem fogadja be minden ember, mégis vannak, akik befogadják, azok pedig nyernek Istentől egy nagyon különleges helyzetet. Tehát az Isten világossága, az megjelenik minden ember számára, és az Istennek a kegyelme és az igazsága viszont nem minden embernél egyformán ér révbe. Van, akinél olyan módon ér az Istennek a kegyelme és az igazsága célhoz, olyan módon ér révbe, hogy megnyeri ezt a különleges helyzetet Istentől, van, akinél pedig az Istennek a megjelent világossága, amikor ráárad, érzékeli, akkor nem ugyanúgy tükröződik vissza róla, mint ezeknél, akik pedig befogadták alátartozó embereknél. Hanem mégis kiárad rájuk az Isten kegyelme és igazsága, mégis egyfajta más módon. És más lesz a tartalma a megjelent kegyelemnek és igazságnak. Nagyon érdekes, hogy abban az esetben, hogyha megfogan az Istennek a kegyelme az ember szívében, akkor azt olvassuk, hogy ez Isten teljességéből van. Hiszen azt olvassuk, hogy mi pedig az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelembe. Tehát nem csak az ő szeretetéből, nem csak az ő igazságosságából, nem csak az ő egyes tulajdonságaiból, hanem az Isten teljességéből kapnak ezek az akik, ezek a valakik, akikben Istennek a kegyelme és igazsága megfogan. Isten teljességéből kapnak kegyelmet kegyelembe. Mit jelenthet ez a szó? Szerintem ez itt egy kulcs szó, hogy Isten teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelembe. Miben más a? Mit fejezhet ki ez a teljesség? Milyen részletei lehetnek ennek? Ez most egy kérdés, amire ötleteket várok.
Teljesen fogható Istennel lénye tulajdonképpen teljességében. Azt olvastuk, azt is olvastuk, hogy a fiú, aki eljött, ő jelentette nekünk,
igen.
hogy Isten. És kezdünk valamit megismerni Isten teljességéből, de gondolom, hogy amit az Úr is kijelentett meg, amely a írás, meg a szentélek.
És érdem el, jól felsőtnek, hogy különböző két értelmet kérdezhet, tehát a teljes katalomban, és minden ilyen tudatosságban felülhet, akinek jobban van állni, hogy kérdezhet, hogy gyakorolom is a kérdezhet.
Igen. Hát most az ő nagyságára gondolsz, hogy ő az, aki ezt gyakorolhatja, a kegyelemnek az adását.
Igen.
Igen.
Lehet ez a csodálatosság, amikor a végtelen találkozik a végesen az ember, hát ugye valaki azt állítja, hogy felvédre fogja a végtelen, nem igaz. Mert elmondja, hogy végtelen, de nem tudja, hogy mit jelent az, hogy végtelen. A végtelen tudja a teljességet, és hogy az ember meg tudja, megismerje egy pici négyekben a Jézus fiával találkozó. És ezt már felhívja, ezt már érinthető, ez már ember közelbe hozta azt a csodálatot, azt az érthetetlen, amely az Istenből kívül. És ez a végekbe való találkozás, ez az Istennek a kegyelmének a magja. És ez a kegyelem növekszik. Már kegyelem az, hogy találkozott a végtelen a végesen. Itt a Földön lélek a végtelen a végekben. És növekszik ez a véges, növekszik a kegyelem az Úr Jézus Krisztus növekedésével, úgy testben, mint lélekben, úgy ismeretben, mint tanítványban. Én úgy gondolom, hogy az Isten, amilyen felmérhetetlen nagy, és felmérhetetlen kicsi is tud lenni, hogy Úr Jézus Krisztus földre jövetele által, Szentlélek által, az a hatalmas végtelen kiterjedésű belefér az ember szívébe. És ez a, amikor ez a végtelen belefér az ember szívébe, már teljesít a kegyelem. De itt beszéltem meg, illetve imádkozásomban hoztam azt, hogy sok fájdalma előzte meg azt, hogy békesség legyen, hogy kegyelem legyen a Földön, mert ugye Mária és József rengeteg sok zárt ajtót kopogtatott, és mindenhonnan elhízték. De sok zárt ajtók között azért voltak szívek, akik csodálatos nőről, az emberi világhoz, a isteni kegyelem, a isteni szeret, az én véleményem.
Jó. Ezek igazak, amiket a testvérek elmondtak. Marika.
Én úgy gondolom, hogy Isten maga az egész teljessége, a személyisége, az egész belső lénye, az ő természete, hogy mindennel, amivel ő rendelkezik, aki nem tudom jobban kifejezni, csak itt bennem van, hogy abból a teljességből.
Így
van. Tehát mindent, ami ő maga, aki ő, aki a természet, ez a, én így gondolom, de nem.
Igen, de ezt bontsuk ki. Tehát ezt kell kibontani, hogy mit jelent az Isten teljessége. Mit jelent? Hogy ezt bontsuk ki, hogy mit jelent az Isten teljessége. Mert azt mondja, hogy az ő teljességéből kaptuk ezt a kegyelmet. Tehát hogy kaptuk? Mi ez? Miért teljes ez? Kaptuk. Miért teljes ez? Mi az, amiben... teljes. Ha teljes, akkor vannak részei, amikből összeáll, aminek egy keveréke, aminek egy elegye ez az egész.
Most azt mondja, hogy... teljes kegyelemre gondolsz, amit kaptunk,
igen,
pedig
igen.
Istenre a teljességre először is.
Nyilvánvalóan, hogy az ő teljességéből kaptunk kegyelmet. Tehát mi az Istennek, hogy mutatkozik meg az Isten teljessége a kegyelemben, amit mi kaptunk?
Ilyenre gondolsz, hogy az erő, a szeretet, a józanság, a békesség, ilyesmi, hogy a természet, vagy az, hogy a isteni természet részessévé lehetünk.
Igen.
Nem ez? Erre gondolsz meg.
Most megmondhatnék egyfajta kulcsot, akkor utána már tudunk csatlakozni, csak nem akarom én kimondani.
Nagyon gondolatos, hogy önmagában benne van az igazság is, meg a szeretet is. Tehát nem féloldalas, hanem tényleg egész is az igazságot is feltárja, az ő szentségét is, meg az ő szeretetét is.
Igen.
Igazságos is, de ugyanakkor a igazságnak megfelelő ítélő és bíró, de ugyanakkor
Na akkor egy, tehát a Istennek a teljessége az Jézus Krisztusban jelent meg, és az ő személyében lehet szemlélni és megfigyelni, észrevenni az Istennek a teljességét. Tehát itt most ne tulajdonságokat emlegessünk, fogalmakat, szeretet, meg úgy tudom én, hanem egy szemét. Ugyanis az Istennek a teljessége az egy személyben jelent meg, akit középre állít Isten. Olyan középre tol, hogy ő benne van. És itt az 14. versben egyébként azt mondja János, hogy az, hogy láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az az eredetiben a görögben láttuk, az olyan, hogy bámultuk. Tehát az, hogy itt volt közöttünk, lement a nap, felkelt a nap, és mindig, amikor felkelt és ébren voltunk, akkor mi egész nap azt bámultuk. Egész nap az ő dicsőségét bámultuk. Tehát valami olyan fenséget látott János ebben a szemében valami olyan fenséget, hogy azt mondja, hogy ezt szemléltük nap-nap után. Megadatott nekünk az, hogy mi szemtől szembe, amikor jött egy helyzet, mi ráláttunk arra a dicsőségre. Így fogalmazom, hogy ez arra a dicsőségre. Ami egyébként az Istennek a teljessége. Tehát magyarul, nekünk az a dolgunk, hogy kibontsuk ezt, kibontsuk. Hogy mi ez a isteni teljesség. Van egy másik ige, ami még erről az igekörről beszél, a Galata 4-től 7-ig, ugyanerről, hogy erről a teljességről is. Ugye itt arról is beszél János, hogy mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus. Tehát magyarul valahogy a Mózesnek adott törvény, az nem ez a teljesség, nem az Istennek ez a teljessége, azt is Isten adta, azt is Isten jó eszköze volt, és jó eszköze most is, hogy arra is nézzünk rá mi most, lássuk meg, hogy mi az a valami, az a tartalom, amire Isten szánta, de lássuk meg azt, hogy van itt egy olyan, hogy a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság, ez egy más, és az Jézus Krisztusban jelent meg. Nem a szeretetben, nem az igazságosban, nem az örömben, nem a békességben, hanem van egy ennek egy fölemelt, ami egy személyben van benne, minden a megfelelő arányba, és a minden a megfelelő módon, és ez Jézus Krisztus, ő áll a középen. A Isten teljessége az ez a személy. Magyarul őt kell szemlélnünk ahhoz, hogyha a teljességet látni akarjuk. Felolvasom a Galata 4:4-7-et, ahol így szól Isten igéje, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyenek. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, apukám, atyám, abbá, atya, vagy apuci, apám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Akkor Isten akaratából. Nem a tiédből, meg nem azért, mert te fiú akarok lenni. Isten így akarta, fiú leszel, az vagy. Tehát magyarul, ez is arról szól, hogy ez a testé létele itt a szónak, a beszédnek, mert ugye a logosz az van itt az ige. Tehát amikor testé lett Istennek a beszéde, Isten szava, ugye Isten is, amikor bizonyságot tesz Jézusról, azt mondja, hogy ez az én, őt figyeljétek, őt hallgassátok. Vagy amit mond, azt hallgassátok. Tehát ő az, akit Isten elküldött. És azt mondja, hogy van az időnek egy teljessége. Az eddig nem jött el. Az eddig váratott magára. Magyarul szegényen és csonkán teltek a világtörténelem napjai. Nem jött el az időnek a teljessége. Nem jött el. Éltek és meghaltak. Emberi sorsok úgy, hogy nem látták a világosságot. Hogy nem látták, nem ragyogott rájuk ez, ami megvilágosít minden embert. És eljött az idő teljessége egyszer. Aki asszonytól született, testé lett az ige, testé lett a szó, testé lett Istennek a beszéde, méghozzá milyen beszéde? Az, ami a szolgaságot eltávolítva bemutatja Istennek azt az akaratát, amit ünnepelni kell minden egyes napon, hogy fiúságra van itt Istennek a lényébe egy elrendelt akarat. Az az Isten akarata, hogy magának fiakat szerez, nem pedig szolgákat. És ez az Isten akarata, ez kinyilatkoztatott a mennyből, kinyilatkoztatott nem is akárki által, hanem az egy szülött fia által, aki a legbensőségesebb viszonyba hordozza a lények közül a kapcsolatot az Apa Istennel, a Teremtő Istennel, aki mindeneknek az apja. vele van egy valaki. Azt olvasjuk máshol, hogy az atya kebelén van. Vagy az atya felé van, a János 1 elején. Hogy az atya felé van fordulva, az atyánál van. Az atya kebelén van Jézus. Úgy, ahogy János, meg Jézus kebelén. Ezért is olvashatunk tőle ilyen jó igéket. Tehát magyarul el kellett jönni az idők teljességének. És mind áldott, aki ezután él. Szegény Dávidnak nem voltak ilyen kinyilatkoztatásai csonkában. Tehát magyarul a teljesség, az idők teljesség, amikor eljött, itt is a Galata 4-4-től nem tudom meddig, 7-ig, ez is arról szól, amiről ez az ige szakasz, hogy a törvény Mózes által adatott, és aki cselekszi azt az él általa, az egy ilyen hideg-rideg viszony látszik, hogy Isten, aki elmondja, hogy ha ez alapján élsz, akkor élsz általa, ha nem, akkor nem. És ez a viszony, és érzékeli az ember, hogy hát nem tud az alapján a törvény által. Magyarul a viszonyban nem tud közel lenni Istenhez, mert ez nehéz, ez nem az ő lényére van szabva. Ezt ő, ez alapján ő nem tudja azt a bensőséges életet élni Istennel, amire azért jó lenne, hogyha lenne lehetőség. És azáltal ugye, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jelent meg. Tehát az Isten teljessége jelent meg Jézus Krisztusban, az ő dicsősége, amit két szóra lebont nekünk segítve János, ez a két szó pedig a kegyelem és az igazság. A kegyelem és az igazság. Milyen ez a kegyelem és ez az igazság? Milyen ez? Mit jelent? Most ezt is jó lenne kibontani. Milyen ez a kegyelem és ez az igazság? Mik ezek ennek a sajátosságai?
Először is a kegyelemről teljes kegyelem.
Teljes kegyelem? Igen, az mit jelent?
Azt jelenti, így most, amikor valaki felismeri bűnös oldalt meg kell is újra nyert, én úgy hiszem, hogy teljes kegyelmet talál. Nem egy olyan fél kegyelmet, teljes bocsánatot, Isten fiai leszünk, nevünk föl van írva a mennyben, új életünk van, nem leszünk tökéletesek, de a kegyelem teljes. És azt meg kell ragadni, mert a teljes kegyelem nélkül bizonytalanodunk. Vagy van üdvösségem, vagy nincs, egy kicsit úgy. Egy teljes bizonyosság. Ez nem elbizonyosság, arra gondolom tisztán, hanem egy teljes kegyelem. Ezt meg kell ragadni. Előtt.
Nem
értem meg
szeretet, felmentés. Elkövettél egy nagyon gonosz dolgot, de nem egyetünk, ugye kiköttök többet, de mivel Isten megértette veled, hogy ez bűn, és hogy ezért haragszik, és te könyörög szertekelsz, és akkor felment a bűn. Ezért jött Jézus, hogy felmentsen. Tehát, hogy helyettünk kifizette azt, amit én elkövettem. És azért én felmentést kaptam, tehát már nem is az ítélet, már nem elítél, hanem én már felmentem.
Van egy alapértelmezett igazság, ami a szemet szemért, fogat fogér, vagy ha valaki valamit tesz, annak a következményét viselje, és állítsa helyre azt a kárt, amit okozott, mert ez az igazságos, és ez Istentől jövő törvény. És Istenben van, és van egy, tehát ez mondjuk az, hogy az igazságos. Aki valamit tesz, az jár érte. Most Jézus Krisztusnál ugye az, hogy amit tesz, azt kapja, az ugye nem működött, mert méltatlanul, leírja az ige is, hogy ő méltatlanul szenvedett. Nem volt méltó arra, hogy szenvedjen, nem a méltósága arra predesztinálta, hogy ő, te arra vagy méltó, hogy neked ezt a szenvedést, ezt végig kell, mert nem volt méltó arra. Tehát van az igazság, igazságosság, és van egy másik megjelenő dolog, ami az Isten igazsága. Ez más, mint az igazság. Az Isten igazsága az Jézus Krisztusban öltött testet, és más, mint az igazság, mert ő nem ő volt igazságos, hogy ő elszenvedje azokat, amiket elszenvedett. Nem volt igazságos. Mégis elszenvedte. És Isten mégis azt mondja, hogy az Isten igazsága lett benne az, ment végbe, és az Isten igazságából élhetünk mi is. Ő benne ebből a méltatlanul való igazság, ebből a kategóriában, ugye nem igazságtalanul szenvedett, mert Isten igazsága az, ami szenvedtette, Isten igazsága, de nem az igazság, amit egyébként használnunk kell. Na most, hogy a kegyelem nagyságát láthassuk, ugyanis Isten kegyelme az óriási szélessége, mélysége, magassága van, kiterjedése van. De mit jelent ez a kiterjedés itt megint? Ugye? Nyilván nem, azt már beszéltünk róla többször is, meg mindenki tudatában van annak, hogy az Isten kegyelmének a kiterjedése az nem azt jelenti, hogy sokakba fogan meg, és nem a sokaknak a megmenekülését okozza az egészhez képest. Nem ez a nagysága a kiterjedésének a szélső határai. Hanem a kiterjedése az az inkább a jellemzője, hogy az egyének, akikben megfogan az Isten kegyelme, azokhoz nincs egy olyan függő kapcsolat, hogy azért valamilyen mérce azért van. Azért a megfoganása a kegyelemnek, magyarul akiben teljessé lesz Istennek a kegyelme, és bejut, és örökké az Isten jelenlétét élvezve tölti az örökké valóságot vele, ott ez a mérce, hogy azért úgy kell élni, és azért valami előzetes, mielőtt a megfoganás pillanata, ugye, amikor kezdődik az örök élet, ott valami mérce van. Ez a mérce, ez, hogy milyen alacsonyra van húzva, vagy magasra, milyen erkölcsi életvitelhez. Arra hagy olvassak föl egy példát, amit kétféleképpen fogok felolvasni. Először egy ilyen herélt módon, ami sárgával vannak írva, azokat nem olvasom fel. A címét sem olvasom fel. Az első libériai, ez napjainkban élő szeméről, egy afrikai emberről szól, mai napjainkban is él, majd az interneten megmondom, hogy hol lehet utána nézni. Az első libériai polgárháború egyik legrettegettebb hadura, Joshua Milton Blahi, több évnyi kegyetlenkedés után állt bíróság elé, ahol nyíltan vallott tetteiről. Harcosai, akárcsak ő, mesztelenül támadtak meg városokat, annak dolgoztak, aki a legtöbbet fizetett érte. Elmondása szerint emberáldozatokat mutatott be. Gyerekeket kínzott és ölt meg. A sátán szolgája volt. Emberek ezreinek legyilkolását, közte élő gyermekek szívének kitépését és elfogyasztását vallotta be az Igazság és Megbékéltetés Bizottsága előtt az első libériai polgárháború 89-97-ig egyik legrettegettebb hadura, Joshua Milton Blahi. A milícia vezért annak idején csak Naked Butt mesztelen tábornoknak emlegették, mert anyaszült mesztelenül vezette harcba ugyancsak pucél vagy női ruhát viselő, mágiáról és kegyetlenkedésükről hírhet bedrogozott és leitatott fiatal harcosait. A bizottság előtt elmondta, hogy valahányszor pucér seregével bevett egy várost, emberáldozatot kellett bemutatnia, hogy megőrizze mágikus hatalmát. Elmondása szerint élő gyermeket vittek elé, amelynek kitépte és megette a szívét. Nem tudom összesen hány embert öltünk meg, én személy szerint legalább 20 000. ...1970-ben született Blahi azt állítja, hogy mágikus erejének köszönhette harci sikereit. Állítása szerint különleges adottságait, például láthatatlanságát kihasználva, ő egyedül vedd be egy-egy várost, megelőzve harcosait, akiknek már csak a tisztogatás feladata jutott. Azzal magyarázta mágikus erejét, hogy 11 évesen egy törzsi, titkos társaság tagjaként a sátánnal kötött paktumot, ami havonta emberáldozat bemutatását követelte meg tőle. A harcmezőn való sérthetetlenségét pedig az emberáldozaton kívül a meztelenség biztosította, az, hogy egy bakancson és puskán kívül semmit sem viselt, még motorbiciklin közlekedve sem. A csata előtt meztelenre vetkőzött, majd csatakiáltások közepette a harcba vetette ugyancsak pucérist vagy transvestita híveit. A meztelenség valósággal védjegyévé vált, ami állítólag golyóállóvá tette őt. Sérthetetlenségük vél tudatában a meztelen harcosok semmitől sem riadtak vissza, és sikerük titka talán éppen a tőlük való félelem volt. Ez ugye egy komment. Blahi egy korábbi interjúban azt mondta, hogy a friss gyermekvérrel elégítette ki a sátánt. Olykor vízben lubickoló gyerekeket kapott el, a víz alá merülve ragadott el egy-egy gyereket, majd kitekerte a nyakát. Máskor balesetet színlelt, néha minden teketória nélkül ölte meg a kicsiket. A tizenéves katonák egy része anyaszült mesztelenül mások női parókában, virágmintás női ruhában, menyasszonyi ruhában vagy női retikült lengetve harcoltak, éppen annak az oldalán, aki megfizette őket. Bevallotta, hogy a háborúban való részvétel üzleti alapon történt, annak a megbízásából gyilkolt, aki a legtöbbet fizetett. A polgárháború utolsó éveiben például Roosevelt Johnston hadúr bérelte föl a kíméletlenségéről hírhet pucérsereget. Tehát ez libériai polgárháborúban volt egy ilyen hadúr ez az ember, borzasztó, undorító. Amikor ezt elolvastam először a hírekbe, a hírrovatba az Indexen, akkor borzasztó. Tehát hobbiból gyerekek nyakát kitekelni, meg vitték elő a gyerekeket, és akkor felmecett a szívét. Tehát ez egy borzasztó ember. És akkor most, amiket kihúztam sárgával, és így olvastam föl, azokat is hagyj olvassam föl, ugyanis a lényeges dolgokat. Ez az ember önszántából állt bíróság elé. Blahi 1996-ban váratlanul megtért, és azóta egy Bibliával a kezében járja az országot, és hirdeti az igét. Önszántából állt a dél-afrikai mintára létrehozott emberi jogi visszaéléseket vizsgáló történelmi bizottság igazságtételi bizottság elé, hogy a testület kezébe tegye le a sorsát. Neoprotestáns prédikátorrá vált a tömeggyilkos. Most makulátlan öltönyt visel a lelkész, és látványosan sírva fakad, aminek hatására az addigi zajos hallgatóság elnémult. Azt mondta, hogy áldozataira bízza, hogy megbocsátanak neki. Kijelentette, hogy kész bíróság elé állni, ha ezt akarja a bizottság, amelynek ugyanakkor joga van amnesztiában is részesíteni a bűnbánó háborús bűnösöket. Elmondta, hogy akkor tért meg, amikor egy nő felajánlotta neki gyermekét emberáldozat céljára. Felhasítottam és kivettem a szívét, amelyet megosztottam harcosaimmal. Még véres volt a kezem a gyermektől, amikor megjelent nekem Jézus, és azt kérte, hogy ne legyek többé a sátán szolgája, mondta a monroviai városházán a héten tartott meghallgatáson. Ez a tábornok most az evangelikál neoprotestáns szekta lelkipásztorává vált, a békét és a megbékélést prédikálja. Azt mondja, hogy most is háborúzik, de most spirituális háborút vív. Minden esetre prédikációinak hangfelvételi darabonként 20 dollárért árulja, azért, hogy a bevételből iskolát létesítsen olyan egykori harcosoknak, mint ő maga is. Tehát gondolják el, testvérek, hogy néztem videókat és rákerestem a neten erre az emberre, és vannak nagyon felkavaró videók is, amiben pontosan ezek, amik itt meg vannak írva, ezeket látsz, be is mutatják. Nagyon nagy a sötétség Afrikában. És vannak ilyen emberek, akik ilyen mérő jönnek. És láttam másik videót, amikor ez az ember elment olyanokhoz, akinek a testvérét ölte meg, és akkor bocsánatot kért tőle. Ugye? Hát mit érezhet az a nem hívő ember, akinek ott van ez, oda megy hozzá, látta, amikor a testvérét megölt, tehát ott bőgtek. Mások nyilatkozták róla, hogy ez egy nagyon gonosz ember. Ez a rengeteg ember, gyerekeket se kímélte semmi. És gondolják el, testvérek, hogy Isten megkegyelmez egy ilyen embernek. Ugye? Ez az, amiről beszéltem előbb, hogy a kegyelemnek a kiterjedése, hogy mekkora Isten kegyelme, mekkora nagy. Ugye, mert én mondjuk azt mondanám, hogy hát azért már tényleg legyen már azért egy határ. Bűnös, bűnös, oké. De azért már tényleg 20 000 ember tölt meg ezt. Mi értelme van Istenem ennek megkegyelmezni? Egy ilyennek. Hogy lehet az, hogy kegyelmet kap egy 20 000 ember gyerekáldozatokat? Élő gyereket viszik, ő felhasítja a mellkasát, és még meleg, meg dobog, ilyenek voltak, és akkor azt ő harapja meg a vérét itták. Ilyeneket csináltak. Nagyon szép. Tehát az embervilág az ilyen. Tehát a gonoszság az ilyen. Isten, amikor Ádámnak meg Évának megmondta, hogy ne, mert akkor meghalsz. Ő tudta, hogy a kiterjedése benne, ebbe a lénybe, az attól függ, hogy milyen erőpróbá alá lesz majd vetve. Mert elmegy az még eddig is, majd. Isten tudta, hogy a gonoszság az nem annyi, hogy ó, egyszer engedetlenkedek Istennek, azt az semmi. Nem ártok senkinek. Azzal, hogy szakítok egy fáról, nem rugdostam meg Évát, nem ártok senkinek. Isten tudta, hogy értsd meg, hogy ha gonoszság, ha én azt mondom a gonoszságra, hogy azt ne, mert az halál, akkor te attól írtózzál. Féljél már legalább tőlem. Tehát magyarul a kegyelemnek a kiterjedése az nem abba fog testet ölteni az eljövendő világba, hogy ott majd az egész világ befogadásra kerül, és mindenki élvezi a báránynak és a teremtőnek a közösségét. Mert sokan lesznek a... A kegyelemnek a gazdagsága az abba teljesedik ki, hogy ilyen tömeggyilkosok is, példaként, meg mint Pál apostol, aki keresztényeket az Úrnak a szolgáit gyilkolázta, olyanokba is megfogan, és nagyon érdekes, és most mondok egy olyan dolgot, ami talán segít feldolgozni azt a rettenetes dolgot, hogyha a testvérek szeretnek Isten előtt gondolkozni ilyenekről, mert ugye ezt én oda megyek Istenhez, hogy hát miért? Hát ilyet, hogy bocsátasz meg? Azért tényleg, tehát bocsáss meg az embereknek, de szóval aki 20 000 embert, ha ebbe belegondolunk a részleteibe, tehát hogy lehetséges ez, hogy ez egy ott lesz és egy kegyelmet nyert ember? És ő is egyébként az egyik videóban elmondta ezt a kulcs kifejezést. Ugyanis ennek a rettenetes és szörnyű emberi léleknek valójában Isten nem bocsát meg. Mert ennek meg kell halnia. Ez meghal. És nekünk is, a mi lényünknek is meg kell halni. Annak nincs bocsánat. Vagy Krisztusba hal meg, semmisül meg ez a gonosz lélek, mert ez nem örökölheti az Isten országát. És Pál apostol, amikor azt mondja, hogy én pedig meghaltam, és élek az Istennek, akkor az teljesen mértékig értendő. Az a gonosz lélek, ami ezeket cselekedte, az megsemmisült. Vagy a gyehennába fog megsemmisülni, akinek nem Krisztusba szenvedi el a végső pusztulását ez a lélek, vagy Krisztusba semmisül meg teljesen és véglegesen, és egy új teremtés lesz az. Ahogy a múltkor is beszéltünk, hogy új szívet ad Isten. Az új szövetség Istennek a teljességéből kapott kegyelem, az azt jelenti, hogy a régi szívet, a kő szívet. Magyarul a szív az ugye az embernek a leglényegibb közepe, forrása, az megsemmisül, meghal. És új, egy másik szívet kap. És ez az új, ez a másik szív, ez a belső lényege az embernek, ez teljesen új. Mégis. Van előtte két takaró, két lepel. Az egyik a testünk. Nem változik meg. Bárki újjászületik, semmit nem változik meg a testen. Ez takarja ezt a lényegi változást. Ami egy teljes újjászületés. Mégis. eltakarja. Ez egyik a test. Tehát nem látod a másik, hogy újjá született, mert legalább most már nem olyan kopasz, hanem itt most már kinőtt a hajam. Ez egyik a test. A másik pedig a öntudat, vagy az én tudat. Az is ugyanaz marad. Megmarad a tudat. Megmarad a sajátosságai az embernek, megmarad a zökkenőmentesen tudja, hogy mi volt előtte, és ugyanúgy beszél ugyanúgy. Viszont az akaratot kicseréli Isten teljesen újra. Nem azt akarja már ez az új, mint a régi akarta. Tehát teljesen kicserél. És ez az ember úgy fogalmazta meg félig tudatosan, félig tudattalanul, hogy hogy is mondta, azt mondja, hogy igen, igen, the killer is dead and the new man engaged. Tehát magyarul a gyilkos halott, és egy új ember tűnik fel, vagy az engage az mit, ilyen fel, előbukkan, vagy. Olyan jelentése is van, meg olyan is, hogy feltűnik, előtűnik, előbukkan. Tehát magyarul ő maga mondta, hogy a gyilkos halott, és egy új ember tűnt elő. Mert ezt tapasztalta, hogy ő már nem az az ember. Tehát ez, aki most bizonyságot tesz, ez, aki most prédikálott, ez már nem az az ember. De az öntudata megmaradt. Tudja azt, az a teher benne van, hogy ő miket csinál. Ezzel egész életében a sátán kísérteni fogja, és a padló körüli állapotot fog eredményezni, hatása lesz továbbá, amíg meg nem hal itt a földön. Hogy utána Isten mit csinál vele, nyilvánvalóan valami fajta transformáción, hogy az igazságnak megfelelően lássa majd ezeket a dolgokat, hogy ő tényleg meghalt, tudatosan is, az tudjon neki békesség kiteljesedni az életébe. De addig, amíg él, addig ez a tudatállapot, ez az övé lesz sajnos, és viseli a terhét ennek, amiket csinált, mert van egy sátán, aki meg kísérteni fogja ezzel, ahogy meg is van ígérve, hogy ami Istenünk színe előtt éjjel és nappal kísért és vádolt minket. Ennek lesz mivel vádolni a sátának. Nem kell neki erőködnie se. Hogy felidézzenek, hogy miket csinálta. És mivel lehet legyőzni, ahogy az jelenések is írja, bizonyos Jézus vérével, így van, és bizonyos vérével, tehát magyarul Jézus vérével lehet. Hogy a vére Jézusnak megtisztít minden. Minden bűntől. És Isten, amikor azt mondja, hogy minden bűntől, akkor azt úgy gondolja, hogy minden bűntől. És Joshua Milton Blahi is minden bűnétől megtisztult. A gyilkos halott. A gyilkos halott, és egy új ember jött elő. Rettenetes, de Istennek ez a terve, ez az akarata. És megjelent Istennek a kegyelme. És a kiterjedése, és erre hoztam ezt a példát, hogy tényleg meghökkentő. Meghökkentő. Csak hogy érzékeljük. Nos, ha van valakinek hozzáfűzni valójában, akkor nyugodtan.
Meglepődés, és akkor igen, az Isten.
ugye én nem vagyok gyilkos, én nem, de a gyilkos az mindenki. És pontosan ez az, hogy Isten ne engedje, hogy a mi emberi igazságérzetünk megnyugodjon, és azt mondjuk, hogy megdöbbenelte, amit kapott, hanem ő egy egészen más, egy isteni mutat elén, hogy az isteni kenyeret pedig nem az, az isteni igazság, az nem az, amit nem érkeznek. Neki van emlőtt egy újabb célja, egy újabb, az ő szuverenitásából fakadó célja, amit el akar érni. És pont az ő fenségét mutatják, hogy ez a padokhoz nem emberi elemszerint működnek, hanem valami egészen más. És hogy a törvény nem szólt másról, csak arról, hogy az ember mit tehet, amit a törvény ad, addig szerintem az Úr Jézus Krisztusban nem a mennyiség változásra van vétele, nem azt jelenti, hogy 10+1, hogy a tanulmány matematikából meg plusz egy, ez nem egy mennyiségi többlet, hanem ez egy egészen más. És hogy a törvényben az ember csak hozzátenni tudja, hogy csak jobb utat tudunk ahhoz, amit Isten adott neki, az Úr Jézus Krisztusban valami egészen más értel, amit mi pontosan ezért nem tudunk fölfogni, mert az emberi természettől ennyire eljut. És amikor a mindenség érzetünk az verni és a hólyának a kardját hozná elő, hogy a már pedig ez egy ilyen lázi tudnod, ami történt, Isten akkor lép közben, hogy de az én hosszát elfogadom. És ez sokszor érthető.
Így van, ez nagyon jó megfigyelés, hogy Istennek a szuverenitása. Magyarul a mindenek fölött való fennhatósága fejeződik ki az emberek elhívásában. Ugyanis azt hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy 100 ilyen hadúrból vagy 1000-ből egy. Egy, nem kettő, egy. És 100 sátáni megkötözött és öngyilkos jelöltből, mint mondjuk Gabi mondta, egy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenkit kiválogat Isten, magának elhív az övéit. Azokat, akiket ő akar, az ő tetszésének megfelelően, mert ahogy tetszik neki, úgy cselekszik. És az isteni kegyelem, ahogy megnézegettem igéket, nagyon árulkodóak sok helyen, egyszerű kijelentésekben is, és ennek tudatában voltak az apostolok, hogy Isten tetszésének megfelelően történnek a dolgok. Mindenek felett még az üdvözülések is. Például csak egy ilyen elrejtett dolog, hogy hírt adunk nektek testvéreim Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Adott ő. Vagy. De amikor úgy tetszett annak, aki a anyám méhétől fogva kiválasztott, hogy Galata 1.15. Tehát Pál apostol, hiába, hogy egyetértett István megkövezésével, üldözte, kínvallatásra kényszerítette, úgy nyilatkozik önmagáról, hogy de amikor úgy tetszett annak, aki anyám méhétől fogva kiválasztott, hogy elhívjon és megismertesen, akkor... És nézzék meg ugye, hogy Pál apostol se az volt, hogy hát gondolkozott nagyon István, mert egy keresztény biblia, keresztények, akik írja, így írnák le, hogy gondolkozott nagyon, amiket István bizonyságot tett, és a többi megkínzott bizonyságtevő Krisztus követőnek a beszédein, és gondolkozásába arra jutott, pont ezeket fontolgatta a szívében, mikor megjelent neki Jézus, hogy akkor most már kövess. Nem, ugye nem így volt. Miért üldözöl engem? Ellentétes irányba megy, akkor hívja el Isten. Tehát ezekből is gondoljuk, hogy valamit csak akar ezzel is mondani Isten. Joshua Milton Blahy nem pont azon gondolkozott, hogy Istennek a dolgai hogy, hanem pont épp az egyiknek a szívét ette. És akkor jelent meg, tehát nem az ő keresése, nem az ő szint, hogy ő hol tart most, hanem azért, hogy annak, aki mindent a saját tetszése szerint cselekszik, ahogy tetszett neki, úgy csinálja a dolgokat. Övé a hatalom, övé minden. Nem azért, aki akarja, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A könyörülő Istené. Mert akiben kedvédek, és Izraelnek is azt mondja, nem az, nehogy azt gondolod majd, ha elfoglalod ezt a földet, hogy a te szíved egyenessége miatt jön ez. Nem, nem amiatt jön. Mert te kemény nyakú nép vagy, hanem én szeretlek téged. Magyarul nekünk ebből legalább azt, ha nem is értjük teljes egészében ezt az egészet, és állandó kérdőjelek vannak, de testvérek, azt értsük meg, hogy a keresztény növekedés az úgy működik a Krisztus követésébe, hogy egyre több kérdésünk van, viszont egyre több az, amit megértünk Istenből, és egyre több az, amit... Na most mivel az az olló kevésbé nyílik, amit megértünk Istenből, de nyílik, amit meg nem értünk egyre jobban, ezért úgy tűnhet számunkra, hogy egyre rosszabb a helyzet. Közben nem. Jobb, csak rosszabb is. Tehát magyarul azért, mert nem értjük mondjuk Istennek ezt a kiválasztó akaratát, de az lecsapódik bennünk hozadékként, hogy csúnya szóval éljek, hogy a mi helyzetünk az nagyon kiváltságos. Nagyon, nagyon. Mi vagyunk az az egy hadúr, mi vagyunk az az egy Krisztus üldöző, az az egy. Nem pedig a mi teljes környezetünk. Úgyhogy a kiváltságos helyzetünket azt látni kell Istennek, Isten szemébe, és ezért örökké hálát adni, hogy mi pont én, de én. És ezt is hitáltal tehetjük meg, nem pedig a mi saját tündöklő szentségünket kell magunk előtt, hogy én olyan szent vagyok, hogy én aztán tényleg hívő vagyok. Még szolgálok is, meg még ne, odafigyelek, hogy ne védkezzek. Ez semmi. Istennek a kegyelme az, és az ő igazsága, ami nem az igazság, amiről ugye beszéltünk, hanem az Isten igazsága Krisztusban, aki igazságtalanul és méltánytalanul szenvedett. Mi helyettünk, hogy mi Isten igazságává legyünk ő benne. Mert minket újjá teremtett. És eltakarja még egymás elől is, hogy mi újjá vagyunk teremtve. A világ elől is, mert marad a testünk, majd megváltatik. De lepleket tesz Isten, hogy elrejtse, hogy ne nyilatkoztassa ki. Példázatokba beszél Jézus. Megkérdezik a tanítványok, hogy miért nekünk akarod kijelenteni magadat, miért nem a világnak? Mert azt mondja, példázatokba beszélsz. Még a magyarázatát se értjük, nem még a példázatot. Azt mondja, hogy a kívülállóknak példázatokba adatik minden. És mi az igazság, ugye? Jézus beszél például Pilátus előtt is, elment az idő, beszél Pilátus előtt is arról, hogy én vagyok az igazság, aki Isten küldött. Pilátus azt mondja, mi az igazság? És megfordul, és megy ki. Ugye? Mennyire érdekli? Akik hallják azt a példázatot a gyógyítónak, aki mindenkit meggyógyít, és még meghallgatják a prédikációt is, mert ugye a gyógyítás a lényeg, de akkor már hallgassuk meg. Meghallgatják, elmondja a példázatot, nem értik semmit. Hát ez mi volt? De azért hazamennek. Nem azt mondják, hogy oda megyek, ezt megkérdezem, hogy hogy van ez a példázat? Mert ebből semmit nem értettem, bocsánat. Hát, ha nem, hazamegy. Vannak, akik ott maradnak vele. Azok se értik, de azok legalább ott maradnak. Azt mondják, hogy ha nem értem is, addig maradok így, míg meg nem magyarázza. Ha elmond 10-szer annak, hogy milyen értetlen szívű és milyen kemény nyakú vagyok meg minden, akkor is majd ott maradok, mert ez az a vonzás, ez az, akit Isten küldött. Majd ha nem értem meg, akkor is mit csinálok, nem elmegyek, hanem ott maradok. Mert mit tudok más csinálni? Meg kell, hogy értsem. Aki nem vállalja föl azt, hogy mindent odaad, mindenét odaadja azért, hogy az Isten, a közösség a legnagyobb értéket cselekedetekbe is kifejezze, annak majdnem az össze a legnagyobb érték. Tehát Dióhéjba mondjuk azt, hogy az Isten megjelent kegyelmét és az igazságát, azt ilyen módon tárják fel az igék, és most már nincs több idő, amit kiírt igékre.
Számomra mindig bocsolcsodhatottnál hozzá, hogy ez egy mindig érthetetlen dolog volt, hogy Isten kegyelme ilyen hirtelen, hogy megkérdék vagyok én, úgyhogy csak mindig az ember odában mondom ki, hogy miért volt olyan sokáig türelmet hozzám, miért szólított meg, és azóta is milyen kegyelme van mindannyiunkhoz hozzám is, hogy ezért döntés az ő részéről. És ezt a döntést mi nem tudjuk megérteni, mivel ő nagyságát csak tudjuk megfogni, hisz ő egy olyan hatalom, olyan felfogadatlan hatalom, mi fölöttünk, hisz döntött. Mivel kapcsolatban döntött, hogy az embert, aki teremtett, élő lényként nem tudjuk pontosan milyen célból, mert megteremtett a női állatvilágot, stb. Az egész világot, az egész kozmoszt, és megteremtette annak koronájaként az embert, megjelent egy emléke nagysága, kibassága felé. De az óra valóban nyílik mindig, mert ebben valóban kérdések is egyre többek többek, azáltal, hogy egyre több is több ismeretet veszünk szert. De nekünk, mivel annyira tényleg nagyon kevesen vagyunk, nem mivel énekeljük, hogy tevünk be, hát kicsit csapat, mert tényleg a nagy világhoz képest ez a csapat, akik közé reményeim szerint mi is hozzáadtak bele tartozunk, ez tényleg kevés a nagy világ világhoz képest. Ez nem is érti az ember, hogy annyi bizonságtétel mellett, amit mi is a családba teszünk, mindenképpen teszünk, és oly kevesen vagyunk, oly kevesen vannak, akik úgymond megismerik. Pedig hát nem jelképekben beszélgetünk, pedig mi konkrétan foglalkozunk. De Isten kegyelme úgy látszik még bőle, hogy nem árad ki, úgy, hogy mi rám kiárad, és nekünk ezt a kegyelmet felfogadottan megtudhatjuk becsülni. Mert ez egy akkora kincs, ami számunkra úgy felvétezi az ember, a világon fordulunk rendelkezni. Olyan védelmet, olyan pajzsot von körénk, hogy a világi hírekkel, a hírságokkal szemben, hogy amit szintén nem tudunk megfelelően értékelni, hogy ez mekkora ajándék a mi számunkra.
Még arról lett volna jó beszélni, mert ugye most beszéltünk arról, hogy a törvény Mózes által adott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jelent meg. Van még utána egy mondat, ugye a 18-as vers, hogy Isten soha senki sem látta. Tehát ugye egy ilyen hiányos jelző után valamit ezzel ki akar jelenteni János, folytatja, hogy az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. És ugye tudhatjuk azt, hogy Isten soha senki sem látta, mégis aki Jézus Krisztus látja, az látja az atyát is. Mert ugye Jézusnak mondják a tanítványok, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Fülöp mondja? Mindegy. És azt mondja, hogy ennyire nem ismertél meg engem. Fülöp mondja, ugye? Ennyire nem ismertél meg engem. Tehát magyarul azt mondja, hogy aki őt látja az atyát. Nem azért, mert ő az atya, mert ő nem az atya. De aki őt látja az atyát is. Hiszen azok a beszédek, amiket ő hallott az atyától, azokat mondta el. És úgy lehet most legteljesebb közösségben lenni Istennel, hogyha az ő beszédeit hallja valaki, és annak van füle a hallásra, ugye? Mert képességet kapott Istentől erre. Tehát aki az atya kebelén van, az nyilatkoztatja ki őt. Mielőtt mindenki elszíved, és magamban maradok. Mert közben mi is sietünk egyébként. Akinek van háladó imádság a szívén, azt röviden most akkor tárjuk Istenünkre. Imádkozom. Nem hiába, mert azt mondja, hogy a titkok istenei, a kinyilatkoztatások pedig a mieinké és a mi fiainké. Tehát nem hiába boncoljuk, mert ez nem állja meg a Szentírás alapján a helyét, hanem ezt boncolgatni kell. Akkor a tudó a háladás, imádkozzuk, hozzuk Istenet.